A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, Te látod az életünket, egy nyitott könyv a szívünk. Te látod, hogy kinek mire van szüksége ezen a mai délelőttön. Kérünk azért, hogy üzeneteddel, szavaddal kopogtass szívünk ajtaján. Ébresz bennünk készséget, hogy megnyissuk előtted, hogy engedjük, hogy formáljon bennünket igéd, hogy tudjunk térdet hajtani, hogy alázatban hallgassuk mindazt, amit elkészítettél számunkra. És tégy bennünket meggyőzhetővé, hiszen sokszor olyan ellenállók tudunk lenni, úgy meg tudjuk keményíteni a szívünket, de tégy bennünket készé arra, hogy megértsük, meghalljuk, befogadjuk, és jó földbe hújjon az ige magja, mindaz az ige, amin keresztül szólni kívánsz hozzánk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Malakiás prófita könyvének harmadik fejezetében, az első 7 verset a következőképpen. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd ki eljövetele napját, és kiállhat meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak, és olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Advent második vasárnapján is ószövetségi igét kaptunk igehirdetési alapigeként. Ugye a múlt alkalommal Vecáni Edó hirdette itt a gyülekezet közösségében az igét, de én is bent a nagy templomban arról prédikálhattam, amely Zakariás könyvében volt megírva. Arról hallhattunk szolgálatot. És ahhoz, hogy Jézus születéséről való proféciákat és annak körülményeit megértsük, vissza kell tekintenünk egészen a kispróféták, azon belül is az utolsó kisprófétai időszakra, Krisztus előtt 5. századra. Malakiás volt az utolsó kis proféta, aki a csend korszaka beköszönte előtt még szolgál. Az ő szavai voltak az Ószövetség utolsó szavai, melynek több mint 400 éven át visszhangzottak a Biblia néma csendjének időszakában. A prófétai irodalomnak mindig két jellegzetessége van, és ezt nagyon fontos megjegyeznünk, mindig két jellegzetessége van, az egyik a jelenkori sajátosság, hogy abban a környezetben, abban a történelmi környezetben megszólal a próféta, van egy aktualitása annak a környezeti kontextusnak és történelmi pillanatnak, és van egy másik, egy jövőbeni előremutatása, ami majd egyszer be fog következni. És ebben a két dimenzióban munkálkodik és dolgozik a próféta, Malakiás is, a kisproféták is, a nagypróféták is, a prófétai irodalom. Ebben a két dimenzióban munkálkodik, tevékenykedik, hogy választ adjon az aktuális problémákra, kihívásokra, nehézségekre, adjon útmutatást abban a jelenkorban lévő emberek számára, de van egy jövőbeni előremutatás, ami majd egyszer be fog következni. És ez a kettő elválaszthatatlan egymástól, és mind a kettőnek megvan a maga üzenete. Nézzük meg, hogy Isten hogyan készítette fel az ő népét a messiás jövetelére, Jézus Krisztusnak az érkezésére, hiszen akkor, amikor adventi időszakban vagyunk, akkor erre hangolódunk. Jézus Krisztusnak az érkezésére, Jézus Krisztusnak a jövetelére szeretnénk hangolódni, nem csak egyszerűen a fenyő ünnep, nem csak egyszerűen a karácsony, az ajándékozási időszak váradalmai van bennünk, hanem hangsúlyt kell, hogy kapjon, sőt, középpontba kell, hogy álljon az adventi időszak várakozásában Jézus Krisztusnak az érkezése. De nézzük meg, hogy milyen történelmi események zajlottak le, és hogyan készítette a születésig való utat Isten Malakiáson keresztül. Az első tehát, nézzük meg azt a történelmi kontextust, a jelenkori sajátosságot. Malakiás Krisztus előtt 430 tájékán munkálkodik, és ha megnézzük, hogy mi történt abban a 100-150-200 évben, akkor mindannyian láthatjuk, hogy nagyon nehéz, de történésekben gazdag évszázad volt Izrael életében. Krisztus előtt 537-ben Círus király engedélyt adott a babiloni fogságban lévőknek a hazatérésére. Egyébként ez egy olyan történelmi esemény, amelyet a világ történelemben is tanulnak és tanítanak. Abban az időben Círus perzsa király engedélyt ad a babiloni fogságban lévők hazatérésére, és ezt egészen konkrétan Ézsaiás próféta jövendölte meg, aki Krisztus előtt 740 tájékán élt és munkálkodott, gondoljunk bele, hogy 200 évvel korábban. Hadd idézzem itt Ézsaiás könyvének 44. fejezetét. Én mondom Círuszt pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsétek föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Gondoljunk bele, hogy Círus király királyi tevékenység előtt 200 évvel korábban Ézsaiás már megjövendölte azt a perzsa hatalmat, amit Isten az ő kezébe ad. És mennyire igaz az a mondat, azt mondja, hogy népeket terítek le előtte. És tényleg az a régió, az a terület, hatalmas kiterjedési terület volt egyébként a perzsa birodalom, népek hódoltak meg Círus király előtt. És Ézsaiás már Krisztus előtt 740 tájékán már megjövendöli, már a profécia elhangzik. És Círus király engedélyét követően körülbelül 50 000 zsidó tér haza, Sokan ott maradtak Babilonba, aztán a második, harmadik, negyedik hullámban is érkeznek meg zsidók. Csak zárójelbe vagy lábjegyzetként hadd tegyem ide, hogy nem olyan régen, 1900-as évek közepén, amikor újra megalakult a zsidó állam, nagyon sok zsidó tért haza Babilonból, Izrael földjére, amikor újra megalapították a zsidó államot. Szóval körülbelül 50 ezer zsidó tér haza, és azok a hazatértek Krisztus előtt 587-ben lerombolt jeruzsálemi templom újjáépítését szervezik meg és kezdik el. És erről Ezrás könyve számol be az építkezés megszervezéséről. Aztán Krisztus előtt 516-ban be is fejezik a jeruzsálemi templom újjáépítését, majd megkezdődik a lerombolt város és a fal újjáépítése. Krisztus előtt 444-ben ezek a munkálatok is befejeződnek, és erről pedig Nehémiás könyve számol be, hogyha valaki ezeket az izgalmas történeteket szeretné elolvasni, és szeretné egységben látni, hadd ajánljam és hadd bátorítsam számukra, nem is olyan hosszúak ezek a részek, Ezrás vagy Nehémiás könyvei, érdemes elolvasni, hogy hogyan újul meg és lesz újjá egy egész város a babiloni fogság után. Helyreáll tehát az istentiszteleti rend, a körülmények adottak lesznek az istentiszteletek megtartására, a városi élet újraindulására minden feltétel adott. Ha végignézzük az idő szallagot, és most egy kicsit nézzük egymás után az eseményeket, akkor össze tudjuk tenni magunkban azt a két évszázadot, hogy milyen nehéz, milyen viszontagságos múlt után kezd el munkálkodni Malakiás próféta. Ugye Krisztus előtt 606-ban Nebukadnezár, az akkori babiloni király, hatalmas babiloni király, első hullámban elhurcolja a zsidókat Babilonba. Több hullámban is hurcol el zsidókat, és az utolsó hullámban, Krisztus előtt 587-ben lerombolja Nebukadnezár a jeruzsálemi templomot, és lerombolja a Jeruzsálem városát és a kőfalakat. Aztán rá 70 évre, körülbelül 70 évre, 537-ben Círus király engedélyt ad a hazatérésre, az első hullámtól számítva körülbelül 70 év, és ezt meg is jósolja szintén a profécia, hogy 70 évig lesz majd fogságban, babiloni fogságban Izrael népe, és Círus király engedélyt ad a hazatérésre. Aztán ahogy hazatérnek, már is hozzálátnak a templom újjáépítéséhez, és 516-ban gondoljunk bele, körülbelül 20 év után fölépül a templom, a gyönyörű szép templom, és Krisztus előtt 444-ben pedig befejeződik Jeruzsálem újjáépítése. És Krisztus előtt 430-ban pedig Malakiás próféta kezd el munkálkodni ebben az időszakban. Izraelben, Jeruzsálemben újjászerveződik az élet, a hányattatott 70 évet követően helyreáll a hétköznapi és a vallási élet, van újra templomuk a zsidóknak, ahol áldozatot tudnak bemutatni, az istentiszteleti élet újra kialakul, újra megszerveződik, és Malakiás ebben a helyzetben, ilyen körülmények között kezdi meg a munkálkodását. Azonban a kezdeti láz, az hamar lankadni kezd. Mert hát így szokott ez lenni. Amikor valami hatalmas nagy elánnal, ovációval, hatalmas nagy lelkesedéssel elkezdődik az élet, vagy elkezdik szervezni az életet, aztán ez a kezdeti lelkesedés alább hagy. Már nem hat az újdonság erejével az az öröm, amely nem is olyan régen még áthatotta a zsidók szívét, hogy újra otthon lehetnek 70 évnyi fogság után, hogy felépül a templom, hogy van lelki otthonuk, hogy a korábban lerombolt, elhanyagolt város újjáélett, újjáépült. És minél inkább rendeződtek azonban a külső körülmények, annál nagyobb lelki és erkölcsi lazaság uralkodott el a népen. Már nincs meg bennük az a kezdeti öröm, hanem közömbösek lettek, hozzászoktak, természetessé vált. Mert ilyen az ember, ilyenek vagyunk mindannyian, hogy hozzá lehet szokni az jóhoz. Meg lehet szokni, természetessé tud válni. Természetessé vált, nem mondom, hogy most hideg van, mert csak be kellett indítanunk a gázhűtést, mert a klímáknál elszabadult a gáz. De azért az elmúlt hetekben éreztük, hogy spórolás van. Nem tudom, hogy hogy vannak otthon a családok, de mi minden nap írjuk a köbmétert, hogy mennyit használunk. Nagyon-nagyon oda kell figyelni. Amire addig korábban nem figyeltünk, ami korábban természetes volt, hogy 22-23 fok, olyan természetessé vált és megszoktuk, azt most egyik pillanatról a másikra megváltozott. És így van ez, drága testvérek, a jóhoz hozzá lehet szokni. És Izrael népe is a jóhoz hozzászokott. Már nem vált fontossá a templom, már nem volt fontos számukra a lelki közösség, már megszokott volt, hogy újjáélettek a falak, Jeruzsálem falai, már nem voltak lerombolódott házak, hanem minden szép lett. És hozzá lehet szokni ehhez is. Természetessé tud válni ez is. Jeruzsálem népe közönyössé és langyossá vált. Panaszkodásuk és cselekedeteik is ezt tükrözik. Nem voltak idézőjelben nagy bűneik, mint a fogság előtt élt nemzedéknek, amelyek gyermekáldozatokat mutattak be és bálványokat vittek a templomba. Malakiás kortársai megtartották a vallásukat, ám elveszítették az élő kapcsolatukat az Istennel, aki hitéletüknek a középpontjában állt mindaddig. És ennek lett aztán sok erkölcsi és hitbeli következményei. Mik is? Érdemes ezekre is tekinteni, hogy abban a korban, Malakiás idején, mik is voltak, amelyek ellen felszólalt Malakiás. Arról olvashatunk, hogy férfiak elhagyták feleségeiket, tönkrementek házasságok, hadd idézzem itt Malakiás 2-t. Továbbá ezt teszitek, könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjú korodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, akit ifjú korotokban feleségül vettetek. Megjelenik a hűtlenség. Emberek házasságai mennek tönkre, férfiak hagyják el a feleségeiket, és idegen nőket vesznek feleségül. Más népek közül, moabiták, ammóniaik, és lehetne sorolni, pont azon népek közül, akiktől az Isten megtiltotta, hogy vegyenek magukhoz feleséget. Mert tudjuk, hogy ennek mindig a felhigulás lesz az eredménye. Aztán megemlíti még Malakiás, nem fizették be a tizedet Istenek, akitől mindent megkaptak, aki által mindenük megvolt. Csak gondoljunk bele, drága testvérek, hogy ott van egy elhagyatott város, Jeruzsálem. Mihez tudnám hasonlítani? Azok, akik az elmúlt években nyomon követték a híradásokat, az ember szíve szakadt meg, hogy olyan városok, mint például Aleppo, egy dinamikusan fejlődő város és ország, néhány hét hónap alatt hogyan bombázták le, és vált elhagyatottá, kietlenné egy-egy ilyen város, vagy Moszul, és lehetne sorolni ezeket a városokat, hogy hogyan bombázták szét. De természetesen beszélhetünk arról is, ami egészen közel van, a saját bőrünkön tapasztaljuk a szomszéd területen lévő tragédiát. Nem olyan régen olvastam egy cikket, a cikk arról szólt, hogy különböző ukrán városok milyenek voltak háború előtt és háború után. És szívfacsaró volt nézni azokat a képeket. Harkiv városa, egy gyönyörű szép város, nemzeti színházzal, parkokkal, csodálatos város volt. És hogyan bombázták szét. És vált kietlenné. És gondoljunk bele, hogy Jeruzsálem, amely hasonló, mint például ma Harkiv vagy Aleppo, semmiük nem volt az ottaniaknak, és valami fantasztikus módon megszervezik a templom újjáépítését, a város újjáépítését. Elkezdenek dolgozni emberek, a romokat eltakarítják, elkezdenek gyűjteni, és újjáéled egy egész város. Azonban azt olvashatjuk Malakiás könyvének 3. fejezetében, hogy nem fizették be a tizedet Istennek, akitől mindent megkaptak, aki által mindenük megvolt, mert az egész városnak, a templomnak az újjáéledése is Istentől volt. Azt olvassuk, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Igen, Istennek kellene hálásnak lenni az embernek, és olyan hálátlan tud lenni, olyan gyorsan hálátlannod tud válni az ember. Vagy ezt olvashatjuk az első fejezetben, Isten Malakiáson keresztül rámutat arra is, hogy az áldozati állatoknál másodosztályú állatokat vittek áldozati ajándékként. Ezt olvassuk az első fejezetben. Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy a sántát és a bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló, van épp hím állat a nyájban, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. És éppen ezt a szakaszt megelőzően Isten azzal akarja szembesíteni, hogy hát a királynak is, hát a legjobbat, a legtisztábbat, a legszebbet akarjátok vinni. És nekem nem hozzátok, hanem a sántát, a beteget, a másodosztályú állatot hozzátok. És Malakiás ebben a helyzetben megpróbálta felrázni Izrael népét az Isten iránti közömbösségből, és nevén nevezi a bűnöket, és az életrendezés, a megtérés lehetőségét tárja Izrael elé. Évekkel korábban, mikor a fogság hosszú évtizede után hazatértek Jeruzsálembe, tele voltak optimizmussal, tele voltak kedvel, lélekkel, a nehézségek elmélyítették a hitüket, a heves ellenállás sem tudta eltántorítani őket attól, hogy újjáépítsék a templomot, pedig hányszor próbálták megakadályozni, hogy a templomot újjáépítsék, de Istenbe vetett reménységük jelképe lett a templom, és olyan hatalmas odaszánás volt bennük. És Malakiás korára azonban Izrael reménysége elhalványult. Néhány évtized múltával a közöny lett úrrá az embereken. Nem érezték, hogy Isten szereti őket, hanem lazult a vele való kapcsolatuk, már nem volt olyan felhevült a szívük, nem égtek az Úrért, hanem megszokottá vált, természetessé vált az Isten az életükben. Ezért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amelyek nem voltak kedvesek Isten előtt. Ezért voltak vállások, Ezért estek meg egyre gyakrabban, hogy idegen nőkkel házasodtak vagy kerültek kapcsolatba. Ezért történt, hogy hibás, sérült, beteg állatot vittek Istennek áldozatul. Ezért történt, hogy szűkmarkúak lettek Istennel szemben, az Istennek felajánlott tizedet megtartották maguknak. Olyan cselekedetek voltak ezek, amelyek az ember belső állapotát jól tükrözték. És drága testvérek, mai korunk jelensége is jól tükrözi az emberiség lelki állapotát. Mély fásultság, kiábrándultság jellemezte az akkori embereket, és ilyen körülmények között lép fel Malakiás, és használja Isten, hogy térjen vissza az első szeretethez, hogy erősödjön meg újra az Istennel való kapcsolatuk, és törjön meg a közöny, a langymeleg állapot az emberek életében. Isten Malakiást ezzel a hálátlan feladattal bízza meg, hogy a magát egyre jobban elbízó és elhagyó, lazító népnek hirdesse, hogy mindezekből a bűnökből meg lehet térni, ha pedig nem, akkor jön az ítélet. Nem véletlenül ennek a mai vasárnapnak a címe ítélet előtt, kegyelem alatt. Azok, akik nem rendezik az életüket, azok az ítélet előtt vannak. És Isten erre akarja fölhívni a népnek a figyelmét, hogy ember, térj észhez. Mert eljön az a pillanat, az ítélet pillanata, amikor majd számot kell adni az életedről. Számot kell adni mindarról, amit tettél, amit mondtál, ahogy gondolkodtál, számot fogsz adni. A második a jövőbeni előremutatás. Körülbelül 400 Krisztus előtt 430-ban járunk, ugye? Körülbelül 430 év távlatából Isten azt ígéri, hogy elküldi követét, aki egyengeti az utat. Egyengeti Jézus Krisztusnak, a megígért megváltónak az útját. És erről szintén Ézsajás próféta ír, szintén, hogy tegyük helyre az időszalag helyére ezt a prófétát, Krisztus előtt 740-t írunk, és akkor olvashatjuk a 40. fejezet 3. versében, egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. És ezeknek a proféciáknak a beteljesedéséről ír Máté evangélista a 3. és a 11. fejezetben, hadd idézzem Mátét. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. És aztán ezt erősíti meg a 11. fejezetben Jézus, ő az, akiről megvan írva, íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. És ez a pusztai kép tükrözte a lelki állapotot, a nép lelki állapotát, az a pusztaság, az a sivárság jellemezte az akkori embereket, embereknek az életét, és tükrözte a messiási váradalmat, és ez a kép profécia is volt, adott egy helyzetjelentést keresztelő Jánosról, aki a pusztában kezdte meg profétai tevékenységét, és hirdette Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Olyan csodálatosan összeállhatnak ezek a pázd darabkák. Annyira emlékszem, mikor a gyermekeink egészen kicsik voltak, akkor nagyon szerettek pázlozni. Aztán, ahogy nőttek, egyre nagyobb darabszámú pázlt kellett vásárolni nekik. És nagyon szerették, amikor, ahogy már rakták össze, hogy egyre inkább körvonalazódott, hogy mit is raknak ki, hogy hogyan is fog kinézni. És olyan nagy élményt jelentett számukra, amikor az összes darabka a helyére került, és látták azt a képet. És valahogy, drága testvérek, így állnak össze ezek a pázl darabkák is, amikor a proféciáknak a beteljesedését látja az ember. hogy mi hogyan következett be. Ha ennek a proféciának az idő szalagját tekintjük át, akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus és keresztelő János születése néhány hónap eltéréssel, de egybeesett. Keresztelő Jánosnak édesapja Zakariás volt, édesanyja Erzsébet, Jézusnak édesanyja Mária volt, édesapja József, és nagy valószínűséggel, azt tudjuk, hogy Mária és Erzsébet rokonok voltak, nagy valószínűséggel Máriának a nagynénje volt Erzsébet. Ott volt egy korosztályi eltoródás, mert Zakariás és Erzsébet már nagyon idősek voltak. Keresztelő János egészen fiatalon kezd el munkálkodni, készíti elő Jézus Krisztusnak a munkásságát, megváltói tevékenységét. Több alkalommal találkozik egyébként Jézus és keresztelő János. Majd Jézus megkeresztelkedése után, ugye tudjuk, hogy keresztelő János keresztelte meg a Jordán partján, Jézus megkeresztelése után nem sokkal Heródes lefejezteti keresztelő Jánost Krisztus után 29 tájékán. És Jézus megkeresztelkedése után megkezdi munkásságát, tanított, prédikált, gyógyított, járta az országot, és hirdette a megbocsátás és a kegyelemnek az evangéliumát. És 3 év szolgálat után, ahogy a róla szóló proféciákban olvashatunk, emberek kezébe adatott és beteljesedett mindaz, amit róla írtak, hogy ártatlanul elítélték, hogy keresztre feszítették és meghalt. Halála azonban nem egy szerencsétlen véletlen volt, hanem róla azért profétáltak, mert ő volt az, aki magára vette a világ bűnét, azért jött ebbe a világba, hogy a bűnösöket megmentse. És beteljesedett Malakiás proféciái is, beteljesedtek, és ezért olvashatjuk Malakiás könyvének 3. fejezetében, hadd idézzem, az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok, könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. És Jézus Krisztusban, az Atya fiában lett könyörületes hozzánk emberekhez, és forrósította fel az emberek szívét, adott új értelmet az életnek, szerzett bűnbocsánatot a kereszten, és tisztíthat meg minden bűntől és gonoszságtól. Milyen nagy ajándék ez, drága testvérek, amikor helyére kerül az utolsó puzzle darabka is, amikor kirajzolódik az, hogy Jézus Krisztus milyen szándékkal jött, hogy a proféciák hogyan teljesedtek be rajta. Malakiás, aki történelmileg egy nagyon nehéz helyzetben munkálkodott, szavai előre Jézusra mutatók is voltak, és szavai ágyazódtak be a történelmi és a jövőbeni kontextusba. Szavai Krisztus előtt 430 körül a felrázás, a szembesítés szavai voltak, a jövőre nézve pedig a reménység szavai. Hogy jön majd valaki, aki út lesz a reménytelenségből, út lesz a kilátástalanságból, az elkeseredett életből, a közönyből, a közömbösségből. Ez az út pedig Jézus, akire hangolódunk az adventi időszakban is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan nagy ajándék, amikor a Szentírásból fölragyoghat a kereszt, amikor megismerhetünk téged, amikor megláthatjuk az összefüggéseket, amikor a történelem kronológia szalagjára rátehetjük ezeket az évszámokat, ezeket a neveket, összeállhatnak a proféciai tevékenységek, és látjuk beteljesedni mindazokat, amelyeket megígértél a Szentírásban. Köszönjük, Urunk, hogy a Te egyszülött fiad Jézus Krisztus érkezésére hangolódhatunk. Kérünk, hogy hangold a szívünket. Adorunk, hogy megláthassuk az ige üzenetéből, hogy kicsoda Jézus, hogy miért jött, hogy mi a terve, mi az ő akarata és szándéka, és mit kínál fel nekünk embereknek. Urunk, add, hogy ne menjünk el ezek mellett, hanem stációról stációra keressük a válaszokat az igéből, hogy összeállhasson az a nagy puzzle. Amen.